A 42. tanulmányozási cikket a december 12-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Boldogok, akik fedhetetlenül élnek. A kulcsidézet így szól: Boldogok, akik fedhetetlenül élnek, akik Jehova törvénye szerint járnak. Zsoltárok 119.1. 124-es ének. Őrizzük meg a lojalitásunkat. Áttekintés. A Biblia felszólítja a keresztényeket, hogy rendeljék alá magukat a felsőbb hatalmaknak, vagyis a világi kormányzatoknak. Hogyan engedelmeskedhetünk nekik, és ugyanakkor hogyan maradhatunk fedhetetlenek, vagyis hűségesek Jehovához? Ez különösen fontos kérdés, ha olyan országban élünk, ahol a kormányzat szembeszegül Jehovával és a népével. Első két bekezdés, A kérdés. Mit tesznek a hatóságok egyes országokban Isten szolgáival, de hogyan állnak helyt a testvéreink? B kérdés. Miért lehetünk boldogok akkor is, ha üldöznek minket? Jehova tanúi munkája jelenleg több mint 30 országban korlátozás alatt áll, vagy be van tiltva. Ezekben az országokban előfordul, hogy bebörtönzik a testvéreinket és testvérnőinket, pedig nem tesznek semmi rosszat. A hatóságok szerint az a bűnük, hogy olvassák és tanulmányozzák a Bibliát, összejönnek a hittársaikkal, és másoknak is beszélnek a hitükről. Emellett nem foglalnak állást politikai ügyekben. A heves üldözés dacára ezek a testvérek megőrzik a fedhetetlenségüket. Kizárólag Jehovát hajlandók imádni. És boldogok, hogy hűségesek tudnak maradni hozzá. Kifejezés magyarázata. Az, hogy megőrizzük a fedhetetlenségünket, azt jelenti, hogy minden körülmények között Jehovát tekintjük a legfőbb urunknak, és hűségesek maradunk hozzá még a próbák közepette is. Vége a magyarázatnak. Ha megnézel egy-egy fényképet ezekről a bátor testvérekről, biztosan neked is feltűnik, hogy milyen mosolygósak. Igen, boldoggá teszi őket az, hogy tudják, örömet szereznek Jehovának a fedhetetlenségükkel. Ezért mondta Jézus a következőket: Boldogok, akiket üldöznek az igazságosságért. Örüljetek és legyetek végtelenül boldogok, mivel nagy a ti jutalmatok. Máté 5, 10-12-ig. A címlapon ez látható: Testvérek és testvérnők, akik börtönben vannak vagy voltak amiatt, hogy hűségesen támogatják Jehova uralmát. Mit tanulhatunk az apostoloktól? A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. A Cselekedetek 4.19 és 20 szerint mit mondtak az apostolok, amikor megtiltották nekik, hogy prédikáljanak, és miért? Jézus apostolai az első században hasonló dolgokon mentek keresztül, mint a testvéreink. Az apostoloknak a zsidó legfelsőbb bíróság többször is megparancsolta, hogy ne beszéljenek többé Jézus nevében. Cselekedetek 4.18, valamint 5, 27, 28 és 40. A Cselekedetek 4.19 és 20 így szól: Péter és János azonban ezt felelte nekik: Hogy helyese Isten szemében inkább rátok hallgatni, sem mint Istenre, ítéljétek meg magatok. Mi azonban nem hagyhatunk fel azzal, hogy beszéljünk azokról, amiket láttunk és hallottunk. Ám az apostolok tisztában voltak vele, hogy egy nagyobb hatalommal bíró személytől kapták a felszólítást, hogy alaposan tanúskodjanak Krisztusról. Péter és János a többieket is képviselve bátran kijelentették, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, és nem hagynak fel a prédikálással. A szavaikkal tulajdonképp ezt kérdezték a bíróság tagjaitól: Azt merészelitek állítani, hogy a parancsotok Isten parancsa felett áll? A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. A Cselekedetek 5.27-29 szerint milyen példát állítottak elénk az apostolok, és hogyan követhetjük azt? Az apostolok szép példát mutattak a bátor kiállásukkal, és az igaz keresztények azóta is, mint uralkodónak, inkább Istennek engedelmeskednek, sem mint embereknek. A Cselekedetek 5.27-29-ig terjedő versekben ez áll: Elhozták hát és odaállították őket a Sanhedrin elé. A főpap pedig kikérdezte őket, és ezt mondta: Határozottan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok tovább annak az embernek a nevében. Ti mégis betöltöttétek Jeruzsálemet a tanításotokkal, és elhatároztátok, hogy minket tesztek felelőssé a haláláért. Péter és a többi apostol így válaszoltak. Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, sem mint embereknek. Bár az apostolokat megverték, ők újongva jöttek el a bírák elől, amiért méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek Jézus nevéért, és azonnal folytatták a prédikálást. Cselekedetek 5:40-42. A harmadik és negyedik bekezdéshez tartozó képeknél ez a szöveg olvasható. Péter és János szép példát mutattak azoknak a keresztényeknek, akiknek ma a bíróságon meg kell védeniük a hitüket. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit fontos megértenünk? Az apostolok viselkedése fontos kérdést vet fel. Ők azt mondták, hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, sem mint embereknek. De a Biblia arra is felszólítja a keresztényeket, hogy rendeljék alá magukat a felsőbb hatalmaknak. Róma 13:1. Hogyan tudjuk betartani egyszerre ezt a két alapelvet? Más szavakkal, hogyan tehetünk eleget Pál felszólításának, hogy engedelmeskedjünk a kormányzatoknak és a hatalmaknak, és közben hogyan szolgálhatjuk fedhetetlenül Istenünket, aki a legfőbb uralkodó? Titus 3:1. A felsőbb hatalmak. Hatodik bekezdés, A kérdés. Kikre utal a Róma 13:1-ben a felsőbb hatalmak kifejezés, és milyen kötelezettségünk van irántuk? B kérdés. Milyen hatalmuk van az emberi uralkodóknak? A Róma 13:1 ezt írja. Mindenki rendelje alá magát a felsőbb hatalmaknak, mert nincs hatalom csak Istentől. A létező hatalmak Istentől kapták a viszonylagos hatalmukat. Ebben a versben a felsőbb hatalmak kifejezés az emberi kormányzatokra utal, amelyeknek hatalmuk van mások felett. A keresztényeknek alá kell magukat rendelniük ezeknek a hatóságoknak, amelyeknek megvan a maguk célja, hiszen fenntartanak bizonyos mértékű rendet, betartatják a törvényeket, és még az is előfordul, hogy Isten népének a védelmére kelnek. Ezért Jehova elvárja tőlünk, hogy megadjuk nekik az őket megillető adót, illetéket, félelmet és tiszteletet. Ám ezek a kormányzatok csak azért állhatnak fenn, mert Isten megengedi nekik. Jézus is erre hívta fel Poncius Pilátus figyelmét. Amikor ez a római kormányzó kihallgatta őt, és azt mondta neki, hogy hatalma van, hogy döntsön az életéről, Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem lenne felettem, ha nem kaptál volna hatalmat felülről. János 19:11. Tehát az emberi uralkodóknak és politikusoknak csak korlátozott hatalmuk van. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen esetben nem engedelmeskedünk a hatóságoknak, és mivel kell tisztában lenniük? Alárendeljük magunkat a világi hatalmaknak, és betartjuk a törvényeiket mindaddig, amíg azok nem ütköznek Isten törvényeivel. De ha olyasmit parancsolnak meg, amit Isten megtilt, vagy ha megtiltanak valamit, amit Isten elvár tőlünk, akkor inkább Istennek engedelmeskedünk. Ilyen helyzet lehet például az, ha be akarnak minket sorozni a hadseregbe, vagy ha betiltják az új világfordítást, a kiadványainkat, a prédikáló munkát és az összejöveteleinket. Jehova figyelmét nem kerüli el, ha a tisztségviselők, visszaélve a hatalmukkal, üldözik a szolgáit, és számadásra fogja vonni őket. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi a különbség az emberi uralkodók és Jehova hatalma között? A felsőbb hatalmak kifejezés arra utal, hogy a hatóságoknak nagyobb hatalmuk van, mint az átlag embereknek. Ám nem az övék a legfőbb hatalom. Ez csak is Jehovára igaz, akit a Biblia számos helyen nevez úgy, hogy a legfőbb úr. Dániel 7:18-22-25-27. A legfőbb úr. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen látomásokat kapott Dániel próféta? Dániel próféta olyan látomásokat kapott, amelyek egyértelműen rámutattak, hogy Jehova uralma minden más hatalom felett áll. A próféta először 4 vadállatot látott, amelyek világhatalmakat jelképeztek. Babilóniát, a Méd-Perzsa birodalmat, Görögországot, a Római birodalmat és annak utódját, az angol-amerikai világhatalmat. Majd Dániel egy égi bíróságot látott, ahol Jehova Isten egy trónon ült. Ami ezután következett, az figyelmeztetésül szolgál minden földi uralkodónak. A 10. bekezdéshez tartozó kérdés. A Dániel 7, 13, 14 és 27 szerint kiknek adja Jehova a föld feletti uralmat, és mit bizonyít ez vele kapcsolatban? A Dániel 7, 13 és 14 így szól. Néztem tovább az éjszakai látomásokat, és egy emberfiához hasonló valaki jött az ég felhőivel. Bebocsátást nyert ahhoz, aki ősidőktől fogva van, és elé vitték egészen közel hozzá. Majd uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma örökké tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg. A 27. vers pedig ezt mondja. A királyságot, az uralmat és az egész ég alatt lévő királyságok fenségét a legfőbb úr szentjeiből álló népnek adták. Királyságuk örökké tartó királyság, és minden uralom őket fogja szolgálni, és nekik fog engedelmeskedni. A látomás folytatásában Isten elveszi a hatalmat az emberi uralkodóktól, és olyanoknak adja, akik méltóbbak rá, és akiknek nagyobb a hatalmuk. Kikről van szó? Egyrészt egy emberfiához hasonló valakiről, vagyis Jézus Krisztusról, másrészt a legfőbb úr szentjeiről, a 144 ezerről. Ők örökkön örökké együtt fognak uralkodni. Dániel 7, 18. Ebből egyértelműen látszik, hogy Jehova a legfőbb úr, hiszen csak neki van hatalma egy ilyen rendkívüli dolgot véghez vinni. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Dánielnek mely szavai utalnak még arra, hogy Jehováé a legfőbb hatalom? Ez a látomásbeli esemény összhangban van azzal, amit Dániel korábban az égistenéről jelentett ki. Királyokat mozdít el és ültet trónra. Ezt is hozzátette. A legfelségesebb Isten uralkodik az emberek királyságán, és annak adja azt, akinek akarja. Dániel 2, 19-től 21-ig, valamint 4, 17. Vajon volt rá példa, hogy Jehova elmozdított egy uralkodót a hatalmából, vagy trónra ültetett valakit? Igen. Lássunk néhány példát. A 12. bekezdés alapján mondj példákat arra, hogy Jehova megfosztott királyokat a hatalmuktól. Jehova egyértelműen bizonyította, hogy a felsőbb hatalmak felett áll, amikor legyőzte az egyiptomi fáraót. A fáraó többször is megtagadta, hogy szabadon engedje a zsidókat, ezért Jehova közbelépett. Kiszabadította a népét, a fáraót pedig a Vörös-tengerbe taszította. Később a büszke babiloni királyt Belsazár találta meg. Ez a király egy hatalmas lakomát rendezett, és fellázadt az ég ura ellen, mivel az arany és ezüst isteneket dicsőítette helyette. Dániel 5, 22 és 23. Ám még aznap éjjel megölték, a királysága pedig a médek és perzsák kezére került. Aztán az első században Palesztína királya, első Heródes Agrippa megölette Jakabot, Péter apostolt pedig börtönbe záratta azért, hogy őt is kivégezze. Jehova ekkor is beavatkozott. Az angyala lesújtott Heródesre, és az meghalt. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Jehova elvette Belsazártól a királyságot, és a médeknek és a perzsáknak adta. A 13. bekezdés alapján mondj példát arra, amikor Jehova olyan uralkodókat győzött le, akik együttesen léptek fel a népe ellen. Arra is volt példa, hogy Jehova olyan uralkodók felett mutatta meg a hatalmát, akik összefogtak a népe ellen. Például a támogatásával Izrael 31 szövetséges kánaánita királyt győzött le, és hatalmas területet foglalt el tőlük az ígéret földjén. Egy másik alkalommal Jehova elsöprő győzelmet aratott Ben-Hadád és 32 másik szír király felett, akik Izrael ellen harcoltak. 14. és 15. bekezdés. A kérdés. Mit mondott Nabukodonozor és Dáriusz Jehova uralmáról? B kérdés. Mit jelentett ki a zsoltáríró Jehováról és a népéről? Nézzünk további példákat arra, hogy Jehova bebizonyította az emberi uralkodóknak, hogy ő a legfőbb úr. Amikor Babilon királya Nabukodonozor a saját hatalmával, erejével és dicsőségével büszkélkedett ahelyett, hogy elismerte volna, hogy egyedül Jehovának jár a dicséret, a mindenható őrültséggel sújtotta. De idővel visszakapta az ép elmélyűségét, és utána áldotta a legfelségesebb Istent. Elismerte, hogy az uralma örökké tartó uralom, és nincs, aki megállíthatná. Dániel 4, 30 és 33-tól 35-ig. Később, miután Jehova kiszabadította a hűséges Dánielt az oroszlánok verméből, Dáriusz király a következő rendeletet adta ki. Az emberek remegjenek félelmükben Dániel istene miatt, mert ő az élő Isten, aki örökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és uralma örökké tart. Dániel 6, 7-től 10-ig, 19-től 22-ig, 26 és 27. A zsoltáríró kijelentette. Jehova szerte foszlatja a nemzetek terveit, meghiúsítja a népek elgondolásait. Majd hozzátette. Boldog nemzet az, melynek Istene Jehova, a nép, melyet tulajdonául választott. Zsoltárok 33, 10 és 12. Milyen jól kifejezik ezek a szavak, hogy Jehova tényleg méltó rá, hogy hűségesen szolgáljuk. A végső csata. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Miben lehetünk biztosak a nagy nyomorúsággal kapcsolatban, és miért? Most, hogy áttekintettük Jehova múltbeli tetteit, mit várhatunk a közeljövőtől? Semmi kétség, hogy Jehova meg fogja menteni a hűséges szolgáit a nagy nyomorúság alatt, amikor a Magógi Góg, vagyis egy nemzetekből álló szövetség megtámadja őket. Még ha az ENSZ mind a 193 tagállama is részt vesz ebben a dühött, világméretű támadásban, akkor sem lesz esélyük a legfőbb úrral és az égi seregével szemben. Jehova ezt ígéri. Felmagasztalom és megszentelem magamat, és ismertté teszem magamat sok nemzet előtt, és megtudják, hogy én vagyok Jehova. Ezékiel 38, 14-től 16-ig, valamint 23. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen jövő vár a föld királyaira, illetve a fedhetetlen emberekre? Góg támadására válaszul Jehova megsemmisítő csapást mér majd Armagedon háborújában a föld királyaira. Mi lesz ennek az eredménye? A példabeszédek 2.21 azt írja, hogy csak a becsületesek laknak majd a földön, és a fedhetetlenek maradnak meg rajta. A 16. és 17. bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Amikor a nemzetek szövetkeznek majd Isten népe ellen, esélyük sem lesz Jehova égi seregével szemben. Maradjunk fedhetetlenek. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit volt kész vállalni sok igaz keresztény, és mi indította őket erre? A történelem során számos igaz keresztény kész volt kockáztatni a szabadságát, és akár az életét is, mert nagyon szerették Jehovát, a legfőbb urukat. Elhatározták, hogy megőrzik a fedhetetlenségüket, csak úgy, mint a három héber fiatal, akiket Jehova megmentett a lángoló kemencéből. A Dániel 3.28 ezt írja. Nabukodonozor ekkor kijelentette. Legyen magasztalva Sidrák, Misák és Abednego istene, aki elküldte angyalát és megmentette szolgáit. Bíztak benne, ellenszegültek a király parancsának, és készek voltak inkább meghalni, mint hogy az ő istenükön kívül más istent szolgáljanak vagy imádjanak. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi alapján ítéli meg Jehova a szolgáit, és mire indítson ez bennünket? Dávid a következőképpen fogalmazta meg, hogy mennyire fontos fedhetetlennek maradnunk. Jehova hirdet ítéletet a népek felett. Ítélj meg engem, ó Jehova, igazságosságom szerint, és fedhetetlenségem szerint. Zsoltárok 7:8. Egy másik zsoltárában pedig ezt írta. A fedhetetlenség és az egyenesség óvjanak engem. Zsoltárok 25:21. Akkor lehetünk a legboldogabbak, hogyha ragaszkodunk Jehovához, és nem vagyunk hajlandóak megalkudni a fedhetetlenségünkben, bármilyen próba érjen is minket. Így a zsoltáríróhoz hasonlóan mi is elmondhatjuk majd. Boldogok, akik fedhetetlenül élnek, akik Jehova törvénye szerint járnak. Zsoltárok 119:1. El tudod magyarázni? Milyen példát mutattak nekünk az apostolok? Mitől függ, hogy engedelmeskedünk-e a felsőbb hatalmaknak? Hogyan bizonyította már Jehova, hogy ő a legfőbb úr? 122-es ének. Legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok. Vége a cikknek.